Szép napot mindenkinek, már is kezdődik a Pont Jókor, és vendégem Mészáros Máté, Jászai Mari díjas színész, akit köszöntök, szia!
Szervusz, üdvözlöm a hallgatókat!
És akiről mondhatom, hogy éppen egy bemutatóra készül, méghozzá április 27-én vasárnap lesz a Belvárosi Színházban a Macska zenet bemutatója, a Zsors Pedó darabja Bohózat. Te vagy a főszereplő, úgyhogy arra kérlek, hogy vezess be minket.
Igen, ez az legújabb produkció, az Orlai Produkciós Irodánál, Máté Gábor rendezi, aki ugye annak idején az én osztályfőnököm volt, a Színház és Filmművészeti Egyetemen. Egyébként több tanítványa is dolgozik most ebben a darabban. Több generáción keresztül ugye Simon Zoli, Bíró Panna, Dominika is a tanítványai voltak, és persze Járó Zsuzsa, Sruf Milán, és itt van még velünk Krasznai Vilmos, egy fiatal.
Igen, igen, ismerem.
Fiatalember, és Rajner Micsinyei Nóra. Ő is fiatal, de őt azért lehet ismerni már, ő egy nagyon igen. Híres sok-sok mindenről. Úgyhogy így együtt dolgozunk, plusz csak ne hagyjak, ha már egy színészt említettem, akkor azért ne hagyjak ki senkit, Kocsó Gábor is benne van az előadásban, ő játssza a Tibürzt, az Inast, és akkor talán nem adtam ki senkit. Igazából ezt a darabot, aminek az eredeti címe talán Zsákba macska, csak azért változtattuk macska zenére, mert van valami a zenéhez valami kapcsolódás a történetben, és közben ilyen címen azt hiszem most fut valamelyik színházban, hogy Zsákba macska, és azért most inkább ezt a címet választottuk. Ezzel a darabban, ami a főiskolán annak idején vagy egyetemen foglalkoztunk, tehát a Járó Zsuzsának és nekem van élményünk, ráadásul én ugyanezt a szerepet játszottam főiskolásként is, én voltam a legidősebb az osztályban, tehát ezeket az idősebb apa szerepeket én csináltam a főiskolán. Úgyhogy mi ismerjük valamennyire ezt a darabot, és a Gáborral mi már dolgoztunk ezen, és akkor is nagyon, nagyon szerettük, és nagyon sok mindent lehetett rajta tanulni, nagyon, nagyon élvezetes munka volt, és egyébként egy relatíve sikeresnek mondható vizsgálóadásunk lett belőle, és akkor most több mint 20 év elteltével ez megint itt van.
Akkor ez neked egyébként egy, tehát másfajta élményeket is bekapcsol.
Hát mint... nekem elég sokfajta élményt bekapcsol, ilyen értelemben igen, a Gábor személye, ez a darab, a Járó Zsuzsi jelenléte, tehát egy folyamatos időutazásban is vagyunk a próbán. A darab egyébként nem veszített annyit az aktualitásából, már ha lehet ilyet mondani.
Nem szokott.
Bár igen, Fedó is ugye régebben élt, most pontosan kéne tudni, hogy mikor, de talán 19-20. Század fordulóján. Ő egyébként egy klasszikus bohózatíró, sőt tulajdonképpen ennek az egésznek ő az atya a bohózatnak, ami egy nagyon kemény műfaj, nagyon komolyan, egyrészt nagyon komolyan kell venni, másrészt nagyon feszes ritmusa van, szóval nem lehet benne akármit csinálni, majdnem a zenés műfajnál is szorosabb és keményebb, tehát nagyon komoly technikai tudást is igényel a színészektől, nem csak invenciót vagy tehetséget.
Erre következtettem abból, amit mondtad, hogy nagyon sok mindent lehetett tanulni igen. Ebből a darabból. Gondolom itt a helyzet komikumtól elkezdve, hogy hogyan oldódnak, tehát hogy a poén az hogyan jön át, erre majd szerintem ki is térünk. Most azonban azért szeretném csak, hogy a tartalmát egy kicsit ismertessük, hogy a hallgató tudja, hogy minek lesz a nézője. Nyilván úgy, hogy ne spoilerezzünk.
Igen,
de
hát igen.
Összességében arra lehet következtetni a bohózatból, hogy félreértés hátán. És abból is, hogy francia.
Igen, igen. Hát alapvetően a félreértés, ugye, ami az ő témája. Itt talán nem csak a több klasszikus Fedó darabban azért a házastársi hűtlenség a fő téma. Itt kicsit kevésbé, de természetesen azért is megjelenik. De itt van másról is szó, tehát nagyzolásról kicsit. Azért az én karakterem egy felkapaszkodott, vagy egy új gazdagnak mondható ember, aki nem hagyományosan, vagy nem generációkra visszamenően jó módban, és talán emiatt egy kicsit kulturálatlanabb is, de szeretne kultúrát lenni, és akkor ebből akadnak bonyodalmak, hogy ő szeretne valahogy az opera világába belekerülni, és akkor így akar felbérelni egy operaénekest, és akkor így tulajdonképpen ebből lesznek bonyodalmak, hogy operaénekesnek hiszik azt, aki nem az, és a többi, és a többi. Nem akarok igazából nehéz elmondani úgy a tartalmat, hogy ne spoilerezzek.
De már el is mondtad, és egyébként itt jut eszembe, hogy azt is mondtad, hogy nem vesztett sokat az aktualitásából, semmit nem vesztett
hát
az
igen,
aktualitásából.
Csak, amit elmondtam,
Van abbi emberek, szeretnének.
Azt hiszik, hogy pénzre mindent meg lehet
így
venni.
Van, így
hát ez
van.
Örök téma. Ez
örök téma, és egyébként sajnos most éppen üli is, azt hiszem, a torját. Ez a...
Igen, sajnos talán. Igen, nem tudom, mert nem látunk a jövőbe, hogy ez lesz még durvább, de...
És ez a old money, new money.
Igen.
Ugye? Ez, igen. Ez lehet mondani ezt, hogy ez a new money, aki valahogy szeretné, hogyha az arisztokrácia elfogadná, igen. De sajnos nem rendelkezik sem hát nem azokkal a gyökerekkel, igen. Sem azokkal a hagyományokkal, sem azokkal az ismeretekkel, sem azzal a kultúrával, sem azzal az eleganciával.
Igen, pontosan.
És akkor hívnak valakit, aki aztán ennek megfelelően nem az aki, és akkor lesznek mindenféle bonyodalmak, meg
igen,
ahogy mondtad.
Igen, és a szerelem is bejön nyilván.
Persze, de az kell, nem?
Tehát igen, kell. Hát mindig minden darabban kell szerelem, hogy minden történetben, ezt mondják.
Sőt.
Szerelmi szál, az fontos.
Hát ha lehet, akkor hármas legyen, ha jól értem. De egyébként te mit gondolsz, hogy ez miért olyan fontos, hogy ilyen értelemben egyébként ugye a hűtlenség, talán ki is mondtad ezt, tehát a hűtlenség megjelenik, a családság megjelenik, az átverés megjelenik, hogy ez ennyire a miénk lenne, a sajátunk lenne, emberekké? Mert hogy itt most poén, de azért, hogyha ezt lemeljük a színpadról, azért ez általában sose poén.
Hát valószínűleg az van, hogy a szerelem és ennek a vágya, az nagyon erős mozgatórugónk. Lehet, hogy sokkal inkább, mint hisszük. Tehát egyszerűen a cselekedeteink egyik legfőbb motivációja, hogy valakit szeretünk, vagy valakit már vagy nem szeretünk, és menekülünk tőle, vagy szeretnénk, hogy szeressen minket, vagy kívánjuk. Szóval most ez persze lehet, hogy férfiakra jellemzőbb, nem tudom, de sokszor nem is szerelemről van itt feltétlenül szó, hanem valami erős vágyakozásról, és ezért érdekes módon nagyon sok mindenre képesek vagyunk, nagyon sok mindent meg tudunk tenni. Tulajdonképpen néha nagyobb motivációt ad ez, mint adhatna az, hogy mondjuk csak úgy jól éljünk, vagy a gyerekeinknek jobb legyen. Érdekes módon néha az, akért, mintha nem mozgósítanánk annyi energiát, mint azért, hogy valakit megszerezzünk, vagy valakit megtartsunk. Szóval valószínűleg ezért van minden történetben, mert azt hiszik a különböző írók, szerzők, akár forgatókönyv, akár színdarab, akár regényírók, hogy valószínűleg a történetükben is a mozgató rugók között egyszer csak ott kerül legyen valahol a szerelem, vagy a csalódás, vagy az ezzel kapcsolatos csalódás. Vagy. Szóval, hogy sokszor az érteti meg a szereplők cselekvéseit, hogy egyébként szerelmi bánatunkban is sok mindenre képesek vagyunk, olyasmikre, amire nem gondoljuk, akár erőszakra, akár tehát a bosszúvágy is nagyon erős tud lenni, amit a megcsalt fél tud érezni. Szóval egyszerűen az emberiség nem tudja kikerülni valahogy ezt a motivációt, vagy ezt a motivumot, és szerintem a műalkotások nagy részében valószínűleg ezért is van benne, mert azok meg mégiscsak rólunk, emberekről akarnak szólni.
Meg az jutott eszembe, hogy valószínűleg ez egy olyan, amit mindig vágyik az ember, és ugye új színeket, meg új töltetet tud hozni az életbe, a szerelem. És egy kapcsolaton belül is annak a megújhodása is, tehát nem feltétlenül arra gondolok, hogy most akkor x évente másba, hanem hogy a kapcsolatban is nagyon-nagyon újat tud mutatni, és akkor ilyenkor azt érezzük, hogy jó, még élünk. Tehát,
igen,
hogy,
igen.
Nem? Tehát, hogy van ez.
Hát igen, az ember halottnak hiszi magát, ha nem szerelmes, látod, hogy mondod. Igen. Valószínűleg ez egy fontos, tényleg sokkal fontosabb, mint hiszük, és hát nem is tudom, nehéz 30-40-50 éven keresztül biztos nehéz ugyanazzal az egy emberrel jóban lenni, de valahogy ezt találtuk ki magunknak, hogy ez a cél, és ha valakinek sikerül, az biztos szép is, de hogy ez nem megy magától, az tuti, tehát valamiket mindig tenni kell, vagy erőfeszítéseket mindig kell tenni azért, hogy egy kapcsolat tovább is tudjon működni, és valószínűleg változik, még akkor is, ha nem romlik, de akkor is változik a kapcsolat. Szerintem hát ilyen 10-20-30 éves távlatokban biztos, hogy változnak az emberi viszonyok. Hát most nem beszélek arról, hogy gyerekek jönnek, aztán azok felnőnek. Hát ez egy csomó minden helyzetet, csomó féle helyzetet hoz, és ezekre reagálva az emberek egyszerűen változnak.
Azt mondtad, hogy ezt 20-30 évvel ezelőtt a főiskolán, akkor még főiskolán.
Hát 20-21 néhány évvel ezelőtt, igen.
Nem
csináltuk.
Nem akartál öregíteni.
Nem.
Jó? Tehát ugye a főiskolán,
nem tudsz,
mint...
már elég öreg vagyok.
A főiskolán, mint vizsgamunkát ti ezt csináltátok, és meglepő módon ugyanebben a szerepben voltál, nyilván akkor azért, mert magatok közül kellett kiválasztani,
igen,
az apát.
Most viszont... meg már ez az életkorom.
Igen. nem tudom, hogy összehasonlítod-e, vagy összehasonlítottad-e most az érzést, hogy mi van akkor, hogyha te egy ilyen szerepbe vagy, vagy már hozzá vagy szokva, hogy te...
Már az, hogy apa vagyok?
Igen, igen, igen. Tehát, hogy ehhez az idősebb férfi karakterhez.
Hát ez már egy kicsit hozzá vagyok szokva sajnos. Szóval, hogy...
Ez a férfiaknál is okoz nehézséget, ez a váltás?
Valamennyit, igen. Hát mondjuk... biztos nem akkorát, illetve most színházilag a férfiak én értelemben szerencsésebb helyzetben vannak, sokkal több szerep van.
Nem csak színházilag.
Az lehet. Csak nem szólok. Tudom, és sokkal több életkorban vannak jó szerepek. A nőknél ez egy idő után eltűnik, és akkor újra lehet majd a öreghölgy látogatását, meg a Csiki Gergen nagymamáját játszani. Azok már megint jó szerepek, de azon meg már nagyon idősnek kell lenni. És ott valahogy 40-től 60-ig azt érzem, hogy nincsenek igazán jó női szerepek írva, vagy nagyon kevés van. Hát régen nem is értek talán eddig az emberek, lehet, hogy a nők se, már olyan régen, amikor az első darabok elkezdtek íródni, illetve valószínűleg a nők társadalmi szerepe nem volt olyan jelentős, és inkább csak a háztartás vezetésre és a gyerekek nevelésére korlátozódott, emiatt nem írhattak róluk történeteket, illetve akik meg nem ilyenek voltak, azok meg valószínűleg erkölcsileg nem voltak megbecsülve, mert mondjuk kurtizánok voltak, vagy nem tudom, tehát ezért egyszer nem tudott 40 fölötti nőről darab szólni, mert a fiatal lányok iránt versengtek a férfiak, mondjuk, vagy még az még belefért, hogy valaki fiatal is meg akar házasodni, egy családot akar alapítani. Talán most ezt persze csak így okoskodok, de valószínűleg
de
valami
érdekes
ilyesmi,
nagyon, amit mondasz, mert ebben
ennek.
Nem gondoltam így bele, de hát igen. Valószínű. Tehát, hogy ez...
Szóval engem azért ez nem okoz fájdalmat. Nyilván én is szeretnék fiatalabb lenni, de most mit csináljunk. És igen, azt viszont már tényként meg kell állapítsam, hogy eljött az a kor, hogy most már nem először vagyok többek között pont Bíró Panna Dominikának, aki a tanítványom is volt a főiskolán, mert beszédet tanítottam abban az osztályban, ott tulajdonképpen másodszor a lányom. Úgyhogy ezt most már el kell fogadnom, hogy a 20 éves lányok az én lányaim.
Igen, igen.
Lehet. A színpadon legalábbis.
De lehetnének akár. Én szerintem, ahogy mondtam, ugye nektek nem csak a színpadon könnyebb, hogy ezt újra kihangsúlyozzam, meg az is van, hogy ezek a szerepek, tehát elnyúltabban lehet, nem tudom én, zívtiprót játszani.
Hát igen, az mint, is lehet. Ez biológia mondjuk, igen.
Hát igen, ez tényleg függ mindenkinek az adottságától.
Igen, igen.
Na de, akkor térjünk rá erre, mit lehet egy bohózatból tanulni. Tehát most egy kicsit azt kérem, hogy menjünk vissza, és ha azt mondod, hogy te neked ebből a darabból a szakmádra nézve nagy tanulnivalók voltak, akkor azok mik voltak, és hogy lehet ezt átadni?
Igazából ezek annyira szakmai dolgok, hogy nem is tudom, hogy tudok-e róluk úgy beszélni.
Jó, akkor megpróbálok én kérdezni, mert én értem, hogy a szakmai dolgok, csak mondjuk én azt tippelem, hogy a közönségnek az, hogy valami poén, az meló. Tehát oda a színészeknek el kell jutni. Tehát az ki van számolva, hogy mitől lesz az a pillanat, az a mozdulat, az a nézés harmonikus és poénos. Hát tehát ez nem annyira csak úgy adja magát.
Hát igen, illetve amikor az ember olyan szerepet játszik, ha nem is bohózatot, de mégis olyat, ahol erőteljes poénok vannak, vagy egyértelműen a nevetés az egy cél, ott ugye sokkal nyilvánvalóbb a visszajelzés, mert ha nem nevetnek, akkor azért biztos, hogy nem csinál valamit jól az ember. Ugye amikor drámát játszunk, akkor végül is az a néma csönd, ami van, az nem mindig világos, hogy az a feszült figyelem csöndje, vagy az unalom csöndje, ne adj Isten. Azért lehet érezni persze csöndekből ez, de tulajdonképpen az ember nem tudhatja, mikor drámázik a színpadon, és csönd van a nézőtéren, hogy most ő mennyire csinálja ezt jól, vagy mennyire nem. Azért egy ilyen típusú darabnál elég nyilvánvaló, hogy ha nem nevetnek, akkor nem csináljuk jól. És a tanulásnál is azért az egy fontos dolog, hát mégis a visszajelzésekből tanul az ember, és itt annyira rögtön és gyors a visszajelzés, hogy emiatt is könnyebb belőle tanulni. De hát itt azért nagyon sok minden van, valóban a ládás, a bohózat és a fedó ezen belül ugye igényel egy tempót, ami mégsem lehet kapkodás, meg rohanás. De egyszerűen olyan őrületben vannak ezek a szereplők, vagy a társadalmi, hogy mondjam, elvárásaik miatt, tehát egyszerűen ugye a fedónál általában az van, hogy alacsonyabb társadalmi rendű a megcsaló, tehát, vagy szóval a szerető, tehát hogy nem csak az a ciki, hogy én nem bukhatok le, mint férj, vagy pláne, mint feleség abban a társadalmi rétegben, hogy nekem van egy szerető, aki még lehet, hogy az inas, vagy a nem tudom ki, vagy egy alsóbb rendű, vagy egy Tehát, hogy állandóan olyan pánik hangulatban vannak a Fedó szereplői tulajdonképpen az első pillanattól kezdve, amitől nincs idejük végig gondolni bizonyos dolgokat, és hogyha lenne idejük, már nem azt mondanák, amit a Fedó leírt. Ezért ezt egyszer úgy lehet igazzá tenni, mert sokszor olvasva, még nekünk színészeknek is olyan hihetetlennek tűnik, amit a Fedó leírt, hogy most ez tényleg egy ilyen párbeszéd létrejöhet, ez létezik ez. És nyilván akkor, hogyha az ember egy űzött vad, és tényleg nem gondolkozik, és nincs ideje, illetve az egyik hazugságából megy a másikba, vagy a félreértése az, ami miatt, tehát annyira meg van győződve valamiről, hogy nem vesz észre, hogy de hát nem az van. Szóval, hogy ennek bizony nem lehet elég időt adni, mert ha túl sok időt adunk neki, akkor lebukunk, hogy már észre kéne vennünk valamit, vagy azt, hogy akit félreértünk, az miért hiszük még mindig annak, vagy egyszerűen már lenne időnk megnyugodni, és nem tetéznénk egy újabb nagy hazugsággal, vagy bődületes baromsággal az előzőt. Szóval egyszerűen van egy ilyen, ez is egy technikai dolog, hogy azt, amit az ember játszik, azt tudja lassan is, meg gyorsan is csinálni. Ez olyan, mint egy hangszeres zenésznél, nyilván a zongoristák, gitárosok, mindenkik gyakorolnak gyorsan és lassan is. Nyilván...
De ez is milyen szép szimbóluma, nem? Annak, hogy a hazugságnak milyen a természete.
Hát igen.
Tehát, hogy ott mindig van feszültség, mindig van izgalom, gondolnám én, hogy aki hazugságban él, annak folyamatosan reagálnia kell saját magára.
Hát igen, ha az ember belekerül egy ilyen spirálba, akkor ott ez... már nincs idő, igen.
Igen.
És ezért néha a legváratlanabb hülyeségeket is bemondja, mert annyi a pillanat tört része alatt kell válaszolnia valamit, hogy ne bukjon le. És aztán meg azt a hülyeséget kell alapnak kezelni, illetve a világ elkezd vele úgy viselkedni, mert mondjuk elhiszi. Igen. Tehát ez a baj, hogy ezért nincs itt igazán idő. Szóval ez például egy technikai, akkor itt nem minden Fedó darabban, de elég sokban van úgynevezett félre szöveg, ami Shakespeare-nél is előfordul például, tehát talán Molière-nél is. Igen, ami a közönségnek szól, vagy valami furcsa belső monológ, ami mégis ki van mondva. Tehát nem hallja már. Na ennek például technikailag nagyon érdekes a színpadi megvalósítása, mit csináljon az a színész, aki nem hallhatja ezt a szöveget, mert nem neki szól, de mégis ott van a színpadon, és meg kell várnia, míg a kollégája elmondja a nézőknek. Mit csinálsz te, aki mondod, hogyan mondjuk azokat a szövegeket, amik a nézőknek szólnak, aztán hogyan térünk vissza ahhoz a mondathoz, ami már szintén a partnerünknek szól, mit csináljunk, hogy a néző ezt pontosan értse, mert lehet persze, hogy kifordulunk, aztán visszafordulunk, de lehet, hogy más módozatok is vannak. Hol lehet időket, itt is nagyon sokat vacilálunk, vagy variálunk, vagy nem is tudom, mit mondjak a szüneteken, lehet-e a félreszöveg előtt, után úgymond szünetet tartani, vagy a félreszöveg az tulajdonképpen egyfajta szünet, amiben kihangosodik csak valami, és beszélni kell rögtön, amint az ember elmondta a félreszövegét. Szóval, hogy ezek olyan technikai dolgok, amelyeket persze a néző nem kell, hogy tudjon meg nem is biztos, hogy érti, ő csak azt fogja érezni a nézőtéren ülve, hogy jó flottul megy a dolog, és tudja követni. Érti. Ez nagyon fontos, mert vagy az fog történni, hogy nem tudja követni, és akkor azért fogja unni, vagy egyszerűen nem hiszi el, ha túl lassú lesz, mondjuk, hogy most akkor ez a párbeszéd tényleg hogy tudott megszületni között a két
ember. Hát erre mondtam, hogy az, hogy harmonikus a nézőnek, ő neki ezt kell éreznie. Nem kell tudnia, hogy miért, persze, de ennyi dolog van mögötte.
Igen.
És a néző az tényleg ennyit érez. Harmonikus vagy nem harmonikus, és ez már amúgy meg is határozza a véleményét.
Igen, mert ha jól érzi magát, és tudja követni, akkor nyilván elégedett lesz.
Így van. Ha nem, meg nem. Hát ha nem, akkor egyébként és ez egy három felvonásos darab egyébként, két szünettel.
Igen,
tehát
még.
Az nem érzem jól magam benne, akkor az sok.
Hát igen. Még nem lesznek hosszúak a felvonások, mert alig lesz több, mint fél óra szerintem egy-egy felvonás, de és még azért ez sem dőlt el teljesen, hogy... Tehát még előttünk van a főpróba hét. Ott azért nyilván majd látni fog, mikor már tud ez egybe menni, hogy hol érdemes, vagy hogy nem pontosan a szünetet, vagy szüneteket tartani. De a terv igen az, hogy két szünet lesz.
Innen fogjuk akkor most mi is folytatni. Most mi is szünetet tartunk, zene szünetet, meg feles információk szünetet, de innen folytatjuk a beszélgetést. Vendégemmel Mészáros Máté, Jászai Mari díjas színésszel, maradjatok ti is.